Így szól az Úr, bölcsé teszlek téged, és megtanítlak az útra, amelyen járnod kell, szemeimmel tanácsollak téged. Ami délután Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Menyei édesatyánk, lélekben elcsöndesedve az imádság perceiben, keresünk téged, keressük, Urunk, bölcsességedet, keressük, Urunk, szelíd szemedet, szükségünk van tanácsolásodra, és szükségünk van arra, hogy újra hangold azt a belső lelket, amely, Urunk, a bűn következményében elhajlott és deformálódott, lehangolódott, attól az alaphangtól, amelyet megadtál, Urunk, már a világ teremtésekor, a szeretettől. Urunk, te mindent szeretetből alkottál, és szeretetedet hirdeti a menny és a föld. Csak az ember nem tud szeretetből élni. Bocsáss meg nekünk, Urunk, ezért, hogy a bűnös hajlam, amely mindig ott munkál bennünk, hogy szeretetlenségre hajoljunk, hogy mindenben a rosszat lássuk meg, hogy mindenki iránt kétkedően és kritikusan legyünk, Úrunk, gyűrd le bennünk, az ó embernek, ezt az ösztön törekvését. Úrunk, hogy ahogyan tanítottál bennünket délelőtt is, engedd meg, hogy keressük azt az üdvözítő hitet, keressük azt az élő Jézus Krisztust és a vele való közösséget, hogy Krisztus legyen mi bennünk, mi pedig ő általa tudjunk szeretni, látni, hallani és szólni. Kérünk, Szentlélek, Úristen, hogy formálj bennünket újonnan, és áld meg most is a mi lelkünket, figyelmünket, hogy semmi más ne tudja elvonni a te élő igédről, amely soha el nem múlik, Urunk, a mi emberi figyelmünket. Jöjj és áld meg a te igédet, és engedd meg, Urunk, hogy számunkra az éltető erő legyen, hogy megújulhassunk, és imádságba el tudjuk fogadni a te bölcsességedet, el tudjuk fogadni a te szelíd szemednek az irányítását, s engedd meg, Urunk, hogy veled együtt tudjunk tovább menni az úton, és nem nélküled. Jézus nevébe kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom, Jakab apostol levelének 4. részének 2. verséből, és Péter apostol 1. levelének 1. részéből, a 13-tól a 16-ig és a 22-tól a 25-ig terjedő versekből. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokba dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok, mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok és teljes bizonyossággal, reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Kedves szeretett testvérek, a KT magyarázatban előre haladva 4. úrnapján olyan kérdéseket tesz fel számunkra a KT, amely Istennek azzal az indulatával foglalkozik, hogy vajon amikor annyira megromlott az ember, hogy talán minden jóra képtelenné vált, de minden gonoszságra kapható? A Káti azt mondja a 8. kérdésbe felelve, igen, ha csak Isten lelke újján nem szül minket. A 9. kérdés pedig ezt taglalja, nem jogtalansága az emberrel szemben, hogy Isten a törvénybe teljesíthetetlent követel tőle. Káténk azt feleli, nem, mert Isten úgy teremtette az embert, hogy teljesíthette azt. Az ember azonban az ördög felbújtására, vakmerű engedetlenséggel megfosztotta magát is, utódait is az Isten adományaitól. A 10. kérdés pedig ezt kérdezi, büntetlenül hagyja-e Isten ezt az engedetlenséget és lázadást? És ez a felelet, Isten rettenetesen haragszik mind az örökölt, mind az általunk elkövetett bűnök miatt, és igazságos ítéletével időleges és örök büntetéssel sújtja a bűnt, amint megvan írva. Átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek az igéit, és nem aszerint cselekszik. A 11. kérdés ezért keresi a kapaszkodót. Hát nem irgalmas-e az Isten? És ezt a választ találjuk meg igei alapokon. De Isten irgalmas szívű, ám igazságos is. Igazsága pedig azt követeli, hogy a bűnt, amely Isten elleni felségsértésnek minősül, a legnagyobb, azaz testi-lelki örök büntetés sújtsa. Ahogyan mondja, az ige, szentek legyetek, mert én szent vagyok, és a szent hívott el benneteket. Isten elválasztja az övéit, megszenteli, különíti őket a bűnös világtól, de tudjuk az Úr Jézusnak a főpapi imádságából is, hogy azért könyörgött az Úr, hogy atyám, nem azért könyörgöm, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a világban. Azt, ami az Isten tulajdona, azt az Isten meg szeretné tisztítani, újra szeretné hangolni, és vissza akarja fordítani afelé a világ felé, amely elhajlott őtőle. Ezért hallhatjuk az evangéliumban, hogy a világ fiai sóvárogva várják az Isten fiak megjelenését. De hogyan is jelent meg egyáltalán az ember ebben a teremtett világban? Amikor Mózes első könyvének első 3-4-5 fejezetét elolvassa az ember, minnyájunk által ismert, de mégis jó újból és újból ízlelni a szavakat. Amikor arról hallunk, hogy az Isten lelke lebegett a nagy vizek fölött, olyan jó érzés tudni azt az embernek, hogy Isten szeretete a kezdetektől fogva jelen van, és a lélek a biztosíték arra, hogy élet legyen ott, ahol eddig élettelenség uralkodott, és káosz. Amikor az Úr Jézus eljön, többek között János evangéliumának ez a leghangsúlyosabb én kijelentése, én vagyok a világ világossága. Mi a teremtés első mozdulata? Legyen világosság. Isten a világosságot szereti, a világosság cselekedeteit akarja véghez vinni, és ezt keresi a mi életünkben is. De amikor a bűneset felé haladunk a 3. részben, és amikor elkezdi a sátán kígyó képében a maga áthangoló munkáját, akkor azt láthatjuk, hogy már a kérdései sem állnak jól, mert ferdít, torzít, a bűn deformál. Deformálja azt, amit Isten alkotott, deformálja azt, ami Istentől jön, ezért deformál minden emberi szívet, hangot, látást, hallást, és minden egyes szót, amely egyáltalában megfogalmazódik és elhangzik az ajkunkon. Éppen ezért nagyon nehéz nekünk megszólalni, kedves testvérek. Egy-egy adott élethelyzetben ugyan mit mondhatnánk? A valóságot? Lehet, hogy érzékeljük, de mire kimondjuk, Már az is szinte deformáció. S van egy nagyon érdekes mozzanat. Délelőtt a vakon született gyógyítási történetében azt olvastuk, hogy az Úr Jézus megnyitotta az ő szemeit, és látott. Látott. Először tudatlan volt ugyan, amikor számon kérik és faggatják, hogy ki az, aki meggyógyított téged. Akkor azt mondja, hogy nem tudom, de kész vagyok hinni benne. Milyen boldog tudatlanság, nyitottság arra, aki nem deformál, hanem formál, aki nem leminősít, hanem újjáteremt. Csodálatos megnyílása ez a vakon születetnek, nem csak a testi szemeinek, hanem a lelke, az elméje számára is. Mózes könyvében, a bűnesek történetében pedig azt halljuk és azt olvassuk, szó szerint, ekkor megnyílt mindkettőjük szeme. Miért eddig vakok voltak? Eddig nem láttak? Dehogy nem, kedves testvérek. Nem csak Isten felé tud megnyílni az emberi szem, hanem az ördög munkájára is meg tud nyílni az emberi szempár. Nem mindegy, hogy ki által látok. Nem mindegy, hogy ki tanácsolja az én lelkemet. Tudjuk, hogy igazán jól csak a szívével lát jól az ember, de ami van abban a szívben, annak a mértékével fogok látni, értékelni. És aztán a bűnesetben azt látjuk, hogy olyan bagatell dolog az egész. Hát mégiscsak egy gyümölcsöt szakítottak le arról a fáról. Olyan gyerekes dolognak tűnik, olyan túl egyszerűnek. Miért kell ezen felháborodni? Hát egyrésztről azért, mert Isten egy próbatörvényt helyezett el az Éden kertjébe. Abba a kertbe, ahol az ember számára minden meg volt adva, és ahol minden íme igen jó volt. Minden igen jó volt. Erre vágyunk azóta is. Az Éden után vágyunk. Ezért mondjuk sokszor, ha megkérdeznek minket, hogy hogy vagytok, hogy hogy van a család, jól vagyunk, de, ott a bűn, ott van a bűnnek a munkája. Van még egy kis töretet, összetöretet rész az Édenből, de sokkal nagyobb az utána való vágy. És amikor a másik emberbe nem látom a partnerséget, hogy vissza tud vinni az Édenbe, hogy újra tudjuk teremteni az Édent, akkor ellene fordulok. Mert azt hiszük, hogy a másik ember meg tud itatni, pedig ő is ugyanolyan üres vedrű teremtménye az Istennek önmagában, mint én, vagy a másik ember. Megnyíltak a szemeik, és Isten utánuk megy. Nem hagyja őket magukra. Azt kérdezi a káténk, hogy irgalmas-e az Isten? Hát nem szigorú, hogy szentek legyünk? Elvárja, hogy ugyanazon a szinten mozogjunk, ugyanazon az életnívón, ugyanazon a szentségen? Hogyan tudjunk mi ennek megfelelni? Majd adja a törvényt. A törvény majd utat mutat. Tele leszünk útjelző táblákkal, mit szabad és mit nem. És aztán a gonosz pedig kifigurázza az egészet, hogy az ördög ügyvédjébe, aki ezt már egyszer végignézte, az ember a végén még el is mosolyodik, lelki tusájában, akkor azt mondja az ördög, hogy nézd, de nem érintheted. Nézd, nem érintheted. Isten nem engedi, az már bűn. És az az ember, aki tele van, mondja Jakab apostol, honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök, irigykedtek, de nem tudtok célt érni. A kívánság. Na ez az, aminél fogva a sátán meg tudta ragadni az ember lelkét. Az Édenben volt, és még többre vágyott. Elültette az ember lelkében a kívánságot, a nagyra törekvés, hogy nevet szerezzen magának, sőt olyan legyen, mint maga az Isten, minden jó és rossz tudásnak a birtokosa, csak hogy ez nem az embernek való. Mai napjainkban is nem egyszer, nem kétszer találkozunk olyan emberekkel, akik nagy-nagy gyász munkájuk közepette elgondolkodnak azon, hogy meddig lehet még az elhunyt szerettük után menni. És amikor felvetődik a kérdés, hogy halott látó belefér a képbe, elmehetek oda, többet fogok megtudni, mi lesz, ha elmegyek, Isten meg fog haragudni? Kedves testvérek, amikor egy médium megnyit számunkra egy szellemi világot, egy lelki csatornát, nehogy azt higgyük, hogy a mi kedvünkért csak az elhunyt szerettünk fog azon átjönni. Bármi és bárki jöhet. A szellemi világ óriási. Vajon elbírja az idegrendszerünk? Vajon el tudjuk hordozni azt, hogyha olyan élményeket fogunk átélni, amelyek még jobban megkeserítik a szívünket, mert azt sem tudjuk, hogy ki szól, azt sem tudjuk, hogy hol van, meghaladja az ember teremtettségi állapotát, mint a jó és rossz tudásának olyan mértékű birtoklása, amely csak az Isten számára hordozható el. Ezért is kezdtem az Isten tiszteletet ezzel a csodálatos Zsoltár idézettel, ahol Isten azt mondja, bölcsé teszlek téged, és megtanítalak az útra, amelyen járnod kell, én szemeimmel tanácsollak téged. Különösen is közel áll ez az ige a szívemhez, hiszen a lelki szentelésen volt ez az én személyes igém. Még dr. Mészáros István püspök úrtól kaphattam ezt. És hogy milyen nagy dolog van ebbe az igébe elrejtve, mindig újból és újból tanul belőle az ember, mert alázatot kell tanulni. Bölcsé csak Isten tehet. Szemeivel csak ő tud tanácsolni igazán, mint a jó szülő-gyermek kapcsolatban elég egy tekintet, s a gyermek tudja, hogy merre nézzen, merre haladjon, hogyan gondolkodjon. Vajon van-e bennünk elég alázat? Van-e bennünk engedelmes lélek? Mert az Istenbe kapaszkodó és Istenhez ragaszkodó ember, aki szereti az ő megváltó, megszentelő, gondviselő és teremtő Istenét, az Istenre tudja hagyni minden útját. Van-e olyan út ezen a délutánon, amit még nem tártunk fel az Isten előtt? Van-e még olyan kívánság, amely még kívül esik az Éden kertjén? Vajon vas szigorral tekinte minket az Isten, vagy van-e benne irgalmasság? És kedves testvérek, amikor megtörténik a bűnbe esés, és amikor gyakorlatilag elszabadul a gát, mint a nagy víztározóknál, amikor a gát már nem bírja tovább a nyomást, megadja magát a víztömegnek, amely eláraszt mindent, ugyanezt történt a bűneset kapcsán is, elárasztotta az egész teremtett világot. És mindazt, ami jó volt, ami harmonikus volt, ami Isten szerint való volt, ami Isten által hangolt volt, deformálódott. Hát ez az, amivel mi küzdünk a hétköznapokban, a bűn deformációival, családon belül, sokszor akár gyülekezeten belül is, emberi kapcsolatokban, munkahelyeken, lakótársi közösségekben, a bűn deformációival. És ennek ráadásul az a következménye, hogy az ember mindig örök változó, Isten pedig az örök változatlan. Isten továbbra is a szeretet marad, az ember pedig bűnben dobzódó. Azért említettem, hogy a bűnesetnek az első mozdulata olyan bagatel, De aztán azt vesszük észre, hogy a bűn természeténél fogva növekszik. Növekszik. És azt láthatjuk, hogy az Éden kertjéből kitoloncolt első emberpárnak, a gyermekei Ábel és Kain között már odáig növekszik a bűn, hogy testvérgyilkosság történik. Kainnak nem tetszik, hogy Isten Ábel áldozatát szeretettel fogadja, az övét pedig elutasítja. A kívánság, a harag, Isten engem miért nem szeret annyira, mint a testvéremet? És a bűn az ajtó előtt áll, és ránk van vágyódása, és hogyha a bűnnek engedjük, hogy vigyen magával, ha csak a bűnre nézek, ha csak a kívánságra tekintek, ha csak a vágyaimat nézem, akkor azt fogom mondani, hogy nekem ez jár, mint Kain, s ha kell megöli a testvérét. Közelebb lehet így jutni az Édenhez? Önző emberi természetünkkel? Nem, ez a paradoxon, hogy csak távolodunk. Távolodunk az élő Istentől, távolodunk az Éden kertjétől, s távolodunk az Isten szerinti új Édentől, a mennyei világtól. Ki vihet minket vissza? Az az Úr Jézus, akiben megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden ember számára. Irgalmas az Isten, igen, türelme hosszú, szeretete pedig nagy. Vagy ahogy Jeremiás próféta mondja, szeret az Úr, azért nincsen még végünk, mert minden reggel megújul az ő kegyelme. Pál pedig a római levélben ezt mondja, a bűnben élő, kritikus, ítélkező embernek, avagy téged te, aki ítélkezel mások felett, az Isten szeretete és jósága nem ösztönöz megtérésre. Isten szent, Isten nem személyválogató, Isten igazságos, Isten örökre megmarad, Isten nem változik. Ő ugyanaz a szeretet, aki megteremtette az egész világ mindenséget. Ő ugyanaz a gondoskodó atya, aki Ádámot és Évát is úgy bocsátja ki az Éden kertjéből, hogy felöltözteti őket. Olyan csodálatos, az átkok után ez a rövid momentum, hogy megkapja itt mindenki a magáét, megkapja a kígyó, az asszony, a férfi, a termőföld. Isten mégis úgy engedi el őket, felöltözteti őket. Miért kell elhagyniuk az Éden kertjét? Azért, mert Isten kegyetlen? Nem. Azért, mert ő már előre látja. Ebben a deformált állapotban, ha az ember ott marad az Éden kertjéből, és táplálkozni fog az örök élet fájáról, az ember örökké távol fog maradni Istentől. Ezért inkább kiűzi őket, hogy majd az Éden kerten kívülre elküldje az ő egyszülött fiát, és meghirdesse azt az evangéliumot, hogy aki hisz ő benne, örök élete van. Kedves testvérek, ez a bűnös világ, deformálódott világ, Isten szeretete pedig formáló, újraformáló és újjászülő szeretet, élő lüktetés, aki ma is szeretne bennünket felhangolni, mint a hegedű művész, aki mikor kezébe veszi a hangszert, legalábbis az a hegedűs, aki ad egy kicsit magára, először mindig ellenőrzi a hangszerét, hogy a nagy kulcsok és a finom hangolók megfelelően állították-e be a hangszer hangját. Megmondom a testvéreknek őszintén, hogy annak idején, egy kisgyermek koromban, amikor hangszert kellett választani, és behozták a hegedűt és megmutatták, és elmondták azt, hogy ennek a hangszernek lelke van, borzasztóan lenyűgözött, és képes voltam 8 évig hegedülni, tanulni, mert borzasztóan izgatta a fantáziámat és a lelkemet. Ennek a hangszernek lelke van. Egy parányi pálca tartja az egész hangszernek a testét. És mégis milyen gyönyörű hangokat lehet belőle elővarázsolni. Kedves testvérek, ha a hegedű ilyen gyönyörű, ha tisztán szólal meg, mennyire gyönyörű lehet az ember lelke, ha újjászületett módon, Krisztusba megtisztulva tud, most már megtisztult, élettel teli hangot adni. Azt mondja az egyik vers, hogy Uram, szeretnék énekelni néked, mert néked énekelni jó. Szeretnék hangot adni néked, szépet, amely te veled van telve. És szeretném, ha úgy szólna az életem, mint a hegedű, amíg a mester le nem teszi a vonót. Szeretnék a messzeségbe hangzani, felsírni, mint a hegedű csodálatos, vékony hangja. Parányi hang, de tiszta, Isten által újra hangolt. Kedves testvérek, egy történet azt adja elénk, hogy az egyik árverésen, ahol éppen egy hegedűt is el akartak árverezni, és senkinek nem kellett, mert ütett kopott volt, ugyan kinek kell egy ilyen kopott hangszer, amit nem jegyzett senki, nem volt beleírva a mesternek, aki készítette a hegedűt, a szignója, sem az évszám, amikor készült ez a hangszer, ezek nagyon fontos jegyek egy hangszernek a testén, nem kellett senkinek, értéktelen darabnak tartották, és a licitálás során már mindent elvittek szinte, csak ez a hegedű várta még a leendő gazdáját. És aztán egy nem túl jól öltözött úri ember kérte, hogy ugyan ő nem tudja megvenni ezt a hangszert, de megszólaltathatja-e? Kézbe vette, megtörölgette, felhangolta, és egy csodálatos hang szólalt meg ebből a hangszerből. Kiderült, hogy ezt a hangszert ő készítette. Csak a készítő mester tudja, az ő művét valóságosan megszólaltatni. Hiába visznek minket a kívánságok és a vágyak más istenekhez, bálványokhoz, vagy a gonosz által mozgatott szenvedélyekhez. Senki nem tudja megszólaltatni a lelkünket, senki nem tud újját teremteni, csak egyedül az irgalmas és kegyelmes Isten. Délelőtt arról volt szó, hogy hogyan látjuk az Istent, minek látjuk őt az életünkbe, mert ahogyan látjuk Istent, úgy fogjuk látni az embert, úgy fogjuk látni az életkörülményeinket. Bárcsak meglátnánk az üdvözítő Krisztust, úgy, mint aki elvette a világ bűneit. Ezért mondja Péter apostol, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. A teremtéskor is ez a csodálatos szó, az Isten igéje hangzott el. Legyen! Ma is kérhetjük Isten teremtő szavát, új szívet adj, Uram én nekem. Miért fontos, hogy ezt kérjük? Péter ezt tanítja, mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökre. El fog múlni az ördög minden csalétke. El fog múlni a kívánság, el fog múlni a szenvedély, el fog múlni a fizikális erőnk, hogy nevet szerezzünk magunknak, hogy elvegyük, amiről úgy gondoljuk, hogy jár nekünk. Ha minden elmúlik, mi fog megmaradni? Ha csak ez a halandó test, akkor nagy bajban vagyunk. Csak az Úr beszéde marad meg örökké. Ezért kell hát nekünk a Szentírást minden nap olvasni. Ezért fontos, hogy maga a KT is egyfajta mécses legyen a Szentíráson alapulva minden napjainkban, mert csak egy marad meg, az Úr beszéde, s ez a beszéd az, amely nekünk ma is hirdettetett. Ámen. Drága mennyei édesatyánk, boldog a mi szívünk, mert tudjuk, látjuk a te szent ígéd által, Urunk, hogy te nem gyönyörködsz a bűnös ember halálában, hanem te azt akarod, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Úrunk, sokszor nem tud eljutni a szívünkig a te kegyelmed, mert önző módon a magunk akaratát szeretnénk hajtani, magunk kívánságai szerint saját magunk szeretnénk az életünket uralni, vezérelni, irányítani. Sorunk, nem látjuk be, hogy a mi bölcsességünk mennyire kevés a te bölcsességedhez képest, s nem látjuk be azt, hogy a teremtő nem a teremtményét fogja imádni, hanem a teremtménynek kell visszatalálni az ő teremtő Istenéhez. Köszönjük, Urunk, hogy megláttad bűnbéli nyomorúságunkat, hogyha ránk lenne bízva Isten megtalálása, akkor soha nem jutnánk el te hozzád. Köszönjük, hogy az Úr Jézust elküldted hozzánk az Édenkerten kívülre, ott, ahol az élet sivatagába sokszor csak a könnyek maradnak nekünk, és a vágy, de jó lenne békességbe, szeretetbe élni, egy olyan világba, ahol minden jó, mint az Édenkertjében. Úrunk, vágyunk haza, vágyunk oda, ahol, Urunk, te uralkodsz, és a te országodnak mértéke. Könyörülj meg rajtunk, hogy Jézus Krisztus az élet beszédével rabul tudja ejteni a szíveinket, és haza tudjon minket vinni lélekben, már itt a földön, a mennyei világba. Engedd meg, Urunk, hogy minden nap a te igéd a menny valóságát közvetítse számunkra. S engedd meg, hogy valahányszor összekulcsoljuk a kezünket imádságra, tudatában legyünk annak, hogy a mennyei szentélybe megyünk be, lelki módon. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy segíts bennünket a megszentelődés útján járni, levetkőzni a régi óembert, és felöltözni a Krisztusit. Így szeretnénk, Urunk, könyörögni egyéni személyes életeinkért is, hogy légy segítségül nekünk, Urunk, könyörgünk családjainkért, könyörgünk, Urunk, gyermekeinkért, unokáinkért, könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, hogy szeretett közösség lehessen, s könyörgünk, Urunk, azért, hogy a betegeknek te legyél a gyógyítója, a gyászolóknak pedig a vigasztalója. Te eléd hozzuk, Urunk, mindazokat, akik kilátástalan élethelyzetbe deformáltan élik a mindennapjaikat. Urunk, könyörülj meg rajtuk, hogy formáló szereteted visszavezesse hangjukat, szívüket, szavukat arra a hangra, amelyre őket megteremtetted, hogy ebben a világban a szeretet hangját hirdessék. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy ragaszkodjunk a te drága igédhez, az örök élet szavához, hogy hadd lehessen az az első minden nap, hogy legyen szavad, átjárja elménket, lelkünket, egész valónkat. Hadd kérjük, Urunk, a teremtő szót te tőled most is. Ó, mondd a mi életünk számára, legyen világosság. Így legyen, Urunk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.